Nyolcadik fejezet. Tarvin egy csomó új dolgot tanult meg az elkövetkező hét alatt. És miután alkalmazkodó képességének rögtön a második napon bizonyságát adta azzal, hogy egy fehér vászonruhát szerzett be, lassanként ismerettséget kötött az itt uralkodó és számára teljesen új erkölcsökkel és szokásokkal. Nem feleltek meg neki valami nagyon, de tudta, hogy miért teszi, és nem is hagyta egy pillanatra sem kiaknázatlanul új tudományát. Így felhasználta az első alkalmat, hogy bemutattassa magát az egyetlen halandónak, aki ebben az államban érdekelte, és akiről biztosan tudta, hogy saját szemeivel látta Tarvin reményeinek tárgyát. Esztez szívesen vállalkozott rá, hogy bemutassa őt a maharadzsának. Egy reggel lovon indultak a meredek sziklába vájt ösvényen, mely az ugyancsak sziklából faragott királyi kastélyhoz vezetett. Széles, sötét boltív alatt márvánnyal kövezett udvarba értek, s ott azonnal szembe találkoztak a maharadzsával, aki egy lompos és rongyos könyökű szolga társaságában egy foxterriert nézegetett, amely előttük feküdt a füvön. Tarvinnak nem sok jártassága volt királyukat illetőleg, és úgy képzelte, hogy egy uralkodó, aki nem egyenlíti ki számláit, az erkölcsi hiányt méltóságteljes és tartózkodó magatartással fogja ellensúlyozni. Semmiképpen sem volt át elkészülve arra, hogy piszkos pongyolákban találja a fejedelmet, aki az angol helytartó távollétében úgy látszik szívesen hagyta magát. Nem volt elkészülve arra a festői rendetlenségre sem, amely drága kövekkel vegyes szennyel borította el az udvart. Ennek a barna és sűrű szakálú maharadzsának, arannyal díszített zöld bársony pongyolájában, úgy látszik nagy örömet okozott, hogy megismerhet valakit, aki nem áll összeköttetésben az angol kormánnyal, és nem beszél pénzről. Szeretetre méltó kényúrnak látszott a Tarvinnal való megismerkedésük ez első pillanatában. Kezeinek és lábainak aránytalan kecsessége elárulta, hogy Gokrál, Szétárun uralkodója, Rajpután egyik legrégibb családjából származott. Ősei véres csatákat vívtak és hosszú utakat tettek meg, olyan kardmarkolatokkal és kengyelekkel, amelyek Angliában gyerekjátéknak is alig illettek volna be. Duzzadt foltos arca volt, zavaros szemei álmosan tekingettek ki a vastag könyvzacskók fölött. Tarvin, aki megszokta, hogy honfitársainak arcáról leolvassa szándékaikat, ebben a szemben nem fedezett föl semmiféle indulatot, sem félelmet, sem vágyat, csak mondhatatlan fáradtságot és unalmat. Mintha valami kialudt vulkánt látott volna maga előtt az ember, egy vulkánt, amely folyékonyan köhögött angolul. Tarvin szerette és értett a kutyákhoz, és érdekében volt, hogy mielőbb behízelegje magát Rajputána államfőjének kegyeibe. Mint királyt ugyan nem nagyon tudta becsülni, nem hitte el, hogy ez az ember igazi király lehessen, de mint kutyakedvelőt és mint a Naulakka urát testvérének érezte. Sőt, többnek ennél, a szeretője testvérének. Vidáman és közvetlenül beszélgetett a fejedelemmel. Jöjjön el újra, mondta a maharadzsa, és szemei érdeklődve felcsillantak, amikor a misszionárius némileg megbotránkozva elvezette vendégét. Jöjjön el ma este vacsora után. Egész új vidékről jön, ugye? Késő este ő felsége, részegen az ópiumtól, amely nélkül egy rajá sem beszélni, sem gondolkodni nem tud. Ezt a tiszteletlen idegent, aki mulattató történeteket mesélt neki a tengeren túli fehér emberekről, megtanította a pahiszi királyi játékára. Késő éjjelig játszották ezt a játékot a márvány padozatú udvarban, amelyet zölden lefüggönyzött ablakok vettek körül, amelyek mögül, anélkül, hogy hátrafordította volna fejét, asszonyi suttogások és sejemruhák suhogása ütötték meg Tarvin fülét. Megállapította, hogy a kastélynak éber szemei vannak. Másnap reggel hajnalhasadáskor a királyt városának egyik főutcáján találta, amint egy vadkad hazatértét leste. Gokrál Szitárún vadászati törvényei a megerősített városok utcáira is kiterjedtek, és a vaddisznók ennek megfelelően akadálytalanul kutathattak Eledel után Rátore szűk utcáiban. A vadkan rövidesen meg is érkezett, és őfensége új angol vadász fegyverével 100 lépésnyi távolságból leterítette. Igen, jó lövés volt, és Tarwin őszinte örömmel gratulált őfenségének. Majd megkérdezte a fejedelmet, hogy látta-e már, hogy kell lyukat lőni egy a levegőbe felhajtott pénzdarabba. Az unatkozó szemekben gyerekes érdeklődés csillogott fel. Tarwin a levegőbe dobott egy amerikai negyeddollárost, és revolverével átlyukasztotta esés közben. Amikor az uralkodó megkérte, hogy ismételje meg a mutatványt, Tarwin, aki nem akarta a reputációját hiába kockára tenni, azzal az udvarias felszólítással tért ki a kérés elől, hogy mielőtt megismételné, kísérelje meg valaki a mutatványt a király udvartartásából. A király maga vállalkozott a feladatra, és Tarwin a levegőbe hajtotta a pénzdarabot. A golyó kényelmetlen közelségben sziszegett el Tarwin füle mellett, de a negyed dolláros, amelyet udvariasan fölemelt a földről, tényleg ki volt csorbulva. A királynak úgy látszik mindegy volt, hogy az ő vagy Tarwin golyója lyukasztja-e ki az érmet. Fontos az volt, hogy át volt lyukasztva, s Tarwin nem az az ember volt, aki kiábrándít egy unatkozó maharadzsát. Másnap a fejedelmi kegy észrevehetően leapadt. És Tarwin csak a menedékház rosszkedvű ügynökeidől tudta meg, hogy Szitáphály egy királynői düh kitörése változtatta meg az időjárást. Nolán őrnagyot kereste fel tehát, és azzal a képességével, hogy az első negyed órában megnyeri az emberek szívét, elérte, hogy ez a rossz kedvű fehérhajú úr egy fél órán belül olyan nevetésre fakadt, mint amilyenre hadnagy kora óta nem emlékezett. Tarwin együtt ebédelt vele, és a délután folyamán már teljesen tisztán látható, hogy az indiai kormánynak mik is a tulajdonképpeni céljai Gokrál Szitárum államával. A kormány fel akarta virágoztatni az országot, mint hogy azonban a maharadzsa nem akart pénzt kiadni civilizációs célokra, a dolgok igen lassan haladtak előre. Viszont, amit Nolán őrnagy hivatalos tartózkodással a kastély belső politikájáról mondott el, alaposan különbözött attól a verziótól, amit a misszionáriustól hallott, amely viszont ugyancsak semmiben sem egyezett meg a menedékház kereskedelmi vendégeinek pletykáival. Alkonyat felé a maharadzsa lovas küldöncöt menesztett Tarwinért. A legfelsőbb kegy úgy látszik újra helyreállt, és az uralkodó sürgős szükségét érezte a híres fehér gentleman jelenlétének, aki revolverrel pénzt tud lelőni a levegőből. Érdekes történeteket tud elbeszélni és pahisit játszani. De az éjszaka folyamán a pahiszin kívül egyéb dolgok is szőnyegre kerültek. Ő felsége közlékeny hangulatban volt, és hosszan és bizalmasan elmondta Tarwinnak állami és legszemélyesebb bajait, amelyeket Tarwin most már negyed ízben s újra egész más megvilágításban ismert meg. A felséges beszéd egy némileg összefüggéstelen és zavaros felhívással végződött, amely az Egyesült Államok elnökének szólt. Ennek határtalan befolyásáról és tartalmáról Tarwin előzőleg beszélt neki. Tarwin haza szeretetét nem tudni milyen hirtelen felbuzdulás hatás alatt az este folyamán kivételesen kiterjesztette az egész nemzetre, amelyhez Topász tartozott. De különböző okoknál fogva még nem tartotta elérkezettnek az időt, hogy a Naulakka megvételét illetőleg tárgyalásokba bocsájtkozzék. A maharadzsa pillanatnyilag nyilván elajándékozta volna fél királyságát, de másnap reggel visszavonta volna az egészet. Az elkövetkező nap folyamán, és még sok ezt követő napon Tarwin menedékházába valóságos Processziói érkeztek a szivárvány minden színében csillogó hindúraknak, akik valamennyien miniszterek voltak, megvetéssel néztek végig a verandán nyújtózkodó ügynökökön, s mély tisztelettel mutatkoztak be Tarvinnak, akit folyékony és díszes angol nyelven arra kértek, hogy senki másban ne bízzék meg, csak ő bennük. E bizalmas beszélgetéseknek mindegyike azzal a kijelentéssel kezdődött, hogy bennem igaz barátra talált Sahib, és azzal végződött, hogy az állam vagy az angol kormány elleni bűnös merénylettel vádolta meg a különböző kartársakat. Nyilvánvaló volt, hogy mindegyik a saját vágyát vagy tervét fogta rá a másikra. Tarvin csak homályosan fogta fel ennek az értelmét. Úgy nézte, hogy egy uralkodóval pahiszit játszani még nem jelent túl nagy kegyet. A keleti diplomácia titkai még ismeretlenek voltak előtte. Ezzel szemben a miniszter urak sem tudták, hányadán vannak Tarvinnal. Amennyire át tudtak látni az ügyön, Tarvin teljesen érdektelenül, minden félelem és hátsó gondolat nélkül jelent meg közöttük. Ez egyel több ok volt számukra, hogy a kormánynak titkos kiküldöttjét lássák benne, akinek terveiben nincs módjuk belátni. Hogy szinte barbár tudatlanságot árult el mindenben, ami India belső kormányzását illeti, csak megerősítette őket ebben a gyanújukban. Megelégedtek azzal, hogy megállapították. Tarvin titokban órákra bezárkózik a maharadzsával, és a király pillanatnyilag mindenben hallgat rá. Tarvin csak hamar megunta, sőt, megutálta ünnepélyes, sima nyelvű, titokzatos vendégeit. A kereskedelmi utazóknál keresett előlük vigasztalást, akiknek az egyes látogatások között részvényeket adott el, telek és föld értékesítési társasága részvény állományából. A sárga sejembe öltözött úriembernek első barátjának és tanácsadójának még Tarvin kedvenc bányája, a lassú ér részvényeiből is szabad volt néhányat vásárolnia. Akkoriban még nem fedezték fel alsó Bengália aranybányáit, s az emberek még bíztak az amerikai bányákban. Ezek az üzletek gondolatait topázba vezették, és heves vágyat ébresztettek benne hazája és barátai után, akiktől titkos vállalkozása, amelyet valamennyiük érdekében egyedül kellett végrehajtania, jó időre elválasztotta. Szíves örömest odaadta volna a zsebében található összes rúpiákat, a topázi hírnök egyetlen példányáért, de még a denveri hírmondóért is. Vajon mi történt azóta a bányáiban, a Molly K-ban, amelyet bérbe adott? Mi van a maszkottal, amely körül pörösködés folyik? Mi újság a lassú érben, amelyben épp akkor bukkantak új gazdag erekre, amikor ő elhagyta topázt? És mi történt a Garfield-el, amelyhez való jogait Phoebe Winks vitássá akarta tenni? Mi történt barátjainak bányáival, farmjaikkal, legelőikkel és egyéb üzleteikkel, és egyáltalán mi lett azóta Colorado-ból és az egész Amerikai Egyesült Államokból? Ha a washingtoni törvényhozás rendeletileg eltörli az ezüst valutát, ha a köztársaságból királyságot csinálnak, ő azt sem fogja sohasem megtudni. Egy ötrelmei elől való egyetlen menekülése az volt, hogy meglátogatta misszionárius barátait, s ott hosszasan elbeszélgettek Bangorról, Maine államáról, az Egyesült Államokról. Tudta, hogy ehhez a házhoz mindegyik nap közelebb hozza egy lépéssel azt a kisleányt, akit, hogy szemmel tarthasson, körül utazta a félvilágot. Rátoréba való érkezése 10. napján egy sárga és lila színekben ragyogó reggel álmából vékony rikácsoló gyerekhang ébresztette fel, amely a verandáról hangzott be szobájába. A gyerek azonnal látni kívánta az új angolt. Kunvár Maharadzsa várható örököse Gokrál Szitarun trónjának egy 9 éves sápat fiúcska az apjáitól teljesen különálló miniatűr udvartartásának kiadta a parancsot, hogy fogassanak be könnyű bricskájába, és vigyék el a menedékházba. Mint Blazírt apja, ez a gyerek is két kézzel kapott minden szórakozás után. A király feleségei elmondták neki, hogy az új angol megnevetteti a királyt, tehát eljött. Kunvár Maharadzsa sokkal jobban tudott angolul, mint apja, franciául is tudott, és mielőbb be akarta mutatni ezt a tudományát az idegennek, akinek csodálatát még eddig nem volt alkalma kivívnia. Tarvin szót fogadott a hangnak, mert gyerekhang volt, de az ajtón kilépve első pillanatban nem látott mást, mint egy látszólag üres fogatot, amelyet 10 óriási benszülött katona vett körül. Hogy érzi magát? Comment vous portez-vous? Én vagyok a Kunvár Maharadzsa. Egyszer én leszek a király. Nem akar velem kikocsikázni. Apró kesztyűs kéz nyúlt felé a kocsiból. A kesztyűk a legdurvább pamutból voltak, zöld sávval a csukló körül, de a gyerek testét tetőtől talpig merev aranybrokát ruha fette. Turbányán 6 hüvelyk hosszú gyémánt dísz csillogott, és hosszú smaragd lánc húlt a homlokára. A sok ragyogás közül 2 sötét ónix szem tekintett elő, amelyekből büszkeség sugárzott, és egy magányosan eltöltött gyermekkor melankóliája. Tarvin szófogadóan helyet foglalt a fogadban, közben azon csodálkozott, hogy már nem csodálkozik semmin. A lóverseny téren át a vasúthoz fogunk kocsikázni, mondta a gyerek. Kicsoda maga? Kérdezte aztán Tarvin karjára fektetve könnyű kezét. Csak egy ember, fiacskám. A turbán alól öregesen tekingetett ki a kis arc. Azok, akik uralkodásra születtek, akiktől soha nem tagadják meg egyetlen egy kívánságukat sem, gyorsabban öregednek a világ legégetőbb napja alatt, mint kelet gyermekei, akik ugyancsak öntudatos férfiak már akkor, amikor még csak félénk gyerekeknek szabadna lenniük. Azt mondják, maga azért jött ide, hogy megnézze az országot. Ez igaz, mondta Tarvin. Ha én egyszer király leszek, én senkit sem fogok beengedni az országba, még az alkirályt sem. Nem bánom, felelte Tarvin nevetve. Magának el szabad jönnie, ha meg tud engem nevettetni, jegyezte meg a herceg engedékenyen. Nevettessen meg most. Megnevettessen, fiatalember. Nos, volt egyszer... De hát mi a csodával lehet ebben az országban megnevettetni a gyerekeket? Én még nem láttam itt gyereket nevetni. Háló, mi az? Tarvin halk hosszú füttyet hallatott. Mi az ott az országúton, fiam? Igen, messziről kis porfelhő emelkedett a magasba. Gyorsan mozgó, könnyű kerekek verték fel, tehát nem a hivatalos bivajfogatról lehetett szó. Ezért jöttünk ide. Jelentette ki Kunvár Maharadzsa. Ő meg fog engem gyógyítani. Ezt nekem apám a Maharadzsa mondta. Én tudnélik, most nem vagyok egészséges. Sorsing szólította meg a benszülöttek nyelvén a szolgát. Hogy mondják azt angolul, ha elvesztem az eszméletemet? Nem jut eszembe a szó. A lakály hátrahajolt. Ég gyermeke, én sem emlékszem, mondta. Nekem már eszembe jutott, mondta hirtelen a gyerek. Mrs. Estes azt mondja, hogy az egy roham. Mi az, hogy roham? Tarvin gyengéden a fiú vállára fektette kezét, de tekintetét egy pillanatra se vette le a közeledő porfelhőről. Reméljük, gyermekem, hogy ő ki fog belőle gyógyítani, bármi legyen is. De ki az az ő? Nem tudom a nevét, de az apám azt mondja, hogy ő egészségessé fog tenni. Lássa! Az apám kocsit küldött érte. Amikor a rozog a postakocsi, amelynek kocsis a vadhangokat csalogatott ki repett részkürtjéből, láthatóvá vált, a herceg fogat az út szélére hajtott. Minden esetre még jobb, mint a bivajfogat, morogta Tarvin fölállva a kocsiban, mert az izgalom majd megfullasztotta. Fiatalember, nem tudod, hogy ki az, aki jön? Kérdezte még egyszer. Küldetésben jön, felelte Kunvár Maharadzsa. Kétnek hívják, mondta Tarvin rekedten. Két, ne felejtsd el. Majd suttogva még egyszer megismételte a nevet. Két. A herceg kezével jelt adott a kíséretnek, amely nagy zenebonával azonnal sorfalat állt az út két oldalán. Postakocsi is megállt, és két gyűrött, boros ruhában, kuszált hajjal, és álmatlanságtól vörös szemmel félrehúzta hordágyszerű kocsijának függönyeit, és hunyorogva kilépett a napsütésbe. Megmerevedett térdei majd összecsuklottak alatta. Darwin kiugrott a kocsijából, és karjaiba zárta, nem törődve sem a bámész kísérettel, sem a nyugodt szemű gyermekkel aranybrokát ruhájában, aki hangosan kiáltozta két nevét. Eredj haza, fiam, mondta Darwin a kis hercegnek. Nos, két. De két szemei könnyel teltek meg, és csak annyit tudod dadogni. Te.